negyedik alkalommal hirdeti meg a Check-in turisztikai innovációs hub a felsőoktatásban tanulóknak szóló ötletpályázatát a hazai turizmus megmozgatására. A Check-in turisztikai innovációs verseny ezúttal Z-generációs ötletembereket keres. Arról, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján mennyire népszerű ez a pályázat a fiatalok körében, és milyen korábbi pályaművek futották be a legnagyobb karriert, I és Noémit, a Check-in turisztikai innováció menedzsment Kft. Innovációs program igazgatóját, Kutasi Judit kérdezte.
Úgy látjuk, hogy a Check-in indulása óta, 2019 óta évről évre népszerűbb ez a pályázati felhívás a hallgatók körében. Ennek leginkább ugye az egyik oka az az ösztöndi nyeremény, amelyet ugye így a pályázat során elnyerhetnek a győztes koncepciók, illetve csapatok. Ez ugye nem is titkolt szándékunk, hogy ugye így tudjuk őket támogatni ilyen formán. Ez az egyik oka. A másik pedig igazából az, hogy a hallgatók is látják, ugye, hogy most rengeteg lehetőség van a turizmus megújítására, hiszen ugye folyamatosan olyan kihívások előtt áll, amelyekre akár egy-egy jó koncepcióval megoldást lehet találni.
Igen, erre kapcsolódnék rá, azt olvastam, hogy a győztes ötlet bárhonnan jöhet. Ez azt is jelenti, hogy a nevezés most minden egyetemi hallgatónak nyitott? Mert úgy emlékszem, hogy korábban kifejezetten a szektor képviselőit szólították meg.
Igen, így van. Most már minden felsőoktatásban résztvevő hallgatótól várjuk az ötleteket. Bárki nevezhet. Igazából lehet alapszakos hallgató, lehet mesterszakos hallgató, és érkezhet bármilyen szakról. Csupán az a fontos, hogy most ebben az őszi fél évben egy aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. És igazából ennek az az oka, hogy azt tapasztaltuk, hogyha különböző szakokról, különböző egyetemekről formálódnak ezek a csapatok, és lehet, hogy mondjuk egy turizmus vendéglátás szakos hallgató mellé bekapcsolódik egy pénzügyes vagy egy műszaki területről érkező hallgató, akkor itt nagyon jó szinergiák tudnak kialakulni, és egymást támogatva tudják különböző oldalról megközelíteni ezeket a projekteket.
És hát 3 milliós fődíj segíti majd a legjobb ötletgazdákat. Miről szól pontosan az idei ötletpályázat, illetve milyen kategóriákban indulhatnak a fiatalok?
Idén is meghirdettük a nagyon népszerű szállodaipar vendéglátás kategóriát, amelyben igazából szállásokhoz, éttermekhez kapcsolódó innovációkkal lehet pályázni. Szintén nagyon népszerű, és most már idén több egyére hirdetjük meg az aktív turizmus kategóriát, ezt talán nem is kell részletezni, ugye, hogy itt az elmúlt évek történése kapcsán az aktív turizmus, az aktív turisztikai termékek nagyon nagy népszerűségre tettek szert, és az idei évnek egy újdonsága az OTP Travellel közösen szakmai együttműködés meghirdetett vállalati kihívás kategória, amelyben igazából arra keressük a választ, és olyan ötletkoncepciókat várunk, hogy milyen Z-generációra szabott szolgáltatásokkal újíthatja meg például egy utazási iroda a portfólióját, hogyan válhat népszerűbbé a szolgáltatásaival ebben a generációban, és ez egy nagyon izgalmas dolog, ugyanis itt a nyeremény az OTP Travel felajánlásából egy európai utazás Rómába, Párizsba vagy Amsterdamba, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ide is érdemes az ötleteket benyújtani.
Egy pillanatra álljunk meg itt, mitől más a Z-generáció, miért fontos az ő célcsoportjuk?
Látni kell ugye, hogy gyakorlatilag ez a mai 20-as, 30-as korosztály, ugye azt szokták mondani, hogy az Z-generációba azok tartoznak, akik 95 után születtek. Ők már ugye egy teljesen más korban nőttek fel, ők már digitális benszülöttek, ezt talán most már így állíthatjuk, hiszen nekik abszolút már ugye gyerekkorukban is gyakorlatilag ott volt az internet, a számítógép, a digitális megoldásoknak az elérhetősége. Másrészt pedig ugye ők már abban a korban utaznak, amikor akár ugye magunk is összeállíthatjuk az utazási csomagunkat, és úgy gondoljuk, hogy nagyon-nagyon fontos ugye bevonni ezt a friss gondolkodásmódot, esetleg ezeket a friss ötleteket, hiszen ők már lehet, hogy teljesen más szemszögből tekintenek a turizmusra vagy a turisztikai szolgáltatásokra.
Mi alapján határozták meg az idei célokat, illetve ami talán még fontosabb, mennyire szabtak a szervezők, a versenyzőknek szigorú kereteket?
Igazából a keretek azok nagyon hasonlóak, mint az eddigi évek során. Ugye itt egy kétfordulós versenyről van szó, ahol az első fordulóban egy bemutatkozó videót várunk, egy elevator pitch videót a hallgatóktól, ahol egy pár percben elmondják, hogy kik ők, mik ők, honnan jöttek, mivel foglalkoznak, és mi lenne az ötletük. Itt még nem kell részletesen kidolgozni. És ezután történik egy első körös bírálat, és akik tovább jutnak a második fordulóba, nekik kell majd részletesen az ötletüket egy innovációs stratégiában kidolgozni. hozni. Ehhez természetesen a check-in nyújt segítséget és támogatást, hogy milyen bírálati szempontok fognak majd szerepelni, mire érdemes odafigyelni. Dolgozzák ki például, hogy ez az ötlet mitől lesz fenntartható, esetleg milyen megtérülési lehetőségei vannak, de ezen túl igazából az ötletek tekintetében nem kíván a check-in semmilyen keretet szabni, tehát lehet jönni digitális innovációval, lehet jönni akár egy szolgáltatás, vagy egy marketing innovációval, nem kötelező mindig ugye digitális megoldásokban gondolkodni, de hát azt látjuk, hogy évről évre ezek a legnépszerűbbek.
Ízelítőül beszéljünk az eddigi nyertesekről. Mi volt az eddigi legsikeresebb utóéletű pályázat? Melyik pályázatot emelnék ki?
Biztosan kiemelném a 2020-as versenyben az egyik győztes pályázatot, a Már mi nálunk csapatát, illetve az ő honlapjukat, az ő fejlesztésüket, amelynek segítségével látogatók hazai kézműves programra regisztrálhatnak, ugyanis ezen az oldalon egyben összegyűjtve megtalálhatjuk a különböző kézműves workshopokat, ezzel is támogatva például egy-egy régiónak a hagyományos művészetét, és ez azért nagyon fontos, mert egyébként a pályázók a Csekin Innovációs Verseny után kerültek a K&H startup programjába is, úgyhogy erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy igazából innen indultak, és már nagyon komoly sikereket érhettek el. Ők már egyébként egy pilot projekten is túl vannak, és hamarosan élesbe is indul a projektjük.
Milyen utóélete van a check-innek? Mit profitálhatnak még a 3 millió forinton túl a nyertes pályázók?
Igen, ez nagyon fontos, ugye, hogy a pénznyeremény nagyon imponáló, de bízunk benne, hogy nem csak emiatt jelentkeznek hozzánk, és ez egy nagyon érdekes tapasztalat, hogy a hallgatók vissza is forgatják általában egyébként ezt a nyereményt az ötletükbe, az ötletüknek a kidolgozásába, úgyhogy ennek is nagyon örülünk. De ezen túl nyilván nem szabad megfeledkezni azokról a szakmai kapcsolatokról, amelyeket így a check-in által kiépíthetnek, akár ugye a bírálóknak a visszajelzéseiből rengeteget lehet építkezni, és hát ugye a legfontosabb, hogy bekerülhet ezáltal ők is a check-in alumniba, ami most már körülbelül ilyen 300-350 főt foglal magába, amely tulajdonképpen egy ilyen kis innovációs hub, amelyen belül lehet közösen együtt dolgozni, közösen ötletelni, és akár új partnereket, társokat is találni.
Hol informálódhatnak a pályázatról a fiatalok?
A pályázatnak a weboldala az innováció.checkin.hu, de hogyha a főoldalunkról érkeznének esetleg a látogatók, akkor onnan is át tudnak kattintani, ez pedig a checkin.hu, és itt megtalálják a részletes pályázati leírást, illetve a határidőket, ami nagyon fontos, hogy most az első fordulós jelentkezéseket október 16-án éjfélig várjuk, ezeket a kis rövid videókat.
És hát lesz egy első, illetve egy második körös bírálat, de mikor lesz az eredményhirdetés?
Eredményhirdetés az jövő év februárjában lesz, ugye ez egy olyan ötletverseny, ami az egyetemi fél évhez igazódik, és igazából így történik itt is folyamatában a munka, hogyha minden jól megy, akkor bízunk benne, hogy jövőre majd a turizmus évad nyitógálán tudjuk a nyerteseket kihirdetni.
És Noémit, a Check-in Turisztikai Innováció Management Kft. Innovációs Program igazgatóját hallották. Bár 30 éve indult a magyarországi kockázati tőkepiac, komoly fejlődés csak az elmúlt 15 évben volt látható, ezt mondta a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület elnöke. Az idei második negyedévben is jól pörgött a piac, áprilistól júniusig 39 tranzakció keretében összesen 31 milliárd forintot fektettek be 38 vállalkozásba, ez a duplája a tavainak. A tőkebefektetések 10 különböző szektorba irányultak, 50%-ban az ingatlan, illetve az üzleti és ipari szolgáltatások piacára. Eszter Elemérrel Imre Lőrinc beszélgetett.
Az adatok alapján alaposan megnőtt az étvágya a kockázati és magántőke befektetőknek az idei év második negyedévében. Mi húzódik meg a háttérben?
Azért ne gondoljunk valami nagyon hirtelen felpattanó dologra. Ami mögötte húzódik, az egy szép lassú folyamat. Magyarországon ugyanaz egyesületünk, a Magyar Kockázati és Magántőke Befektetők Egyesülete tavaly ünnepelte 30 éves születésnapját, tehát elvileg ez az iparág, kockázat és magántőke befektetés, ez már 30 éve létezik, de valójában üzemszerűen nagy darabszámban, ez nagyjából 15 éve működik úgy, ahogy ma ezt látjuk, illetve azok a folyamatok, amik az elmúlt 15 évben fejlődtek, épültek, azok nagyjából most értek be. egyrészt ez az, ami fut ebben, a másik pedig az, hogy hát sok exitről is van itt szó, tehát a számok azok nem egyirányúak, csak nem csak befektetésekről beszélünk, hanem közel 10 milliárd forintnyi exitről is, ami nagyon-nagyon jó hír, most is látjuk, sorra jönnek az egyre szebb eredmények, befektetői örömünnepek, amikor egy-egy cégből kiszáll egy befektető. Tehát azt gondolom, hogy két dolog mindenképpen alátámasztja ezt a trendet, vagy a számokban látható növekedést. Egyrészt az, hogy az iparág lassan kezd beérni oda, amit a szereplők szerettek volna, és a másik összetevője ennek pedig az, hogy érkeznek azok az exitek, amik egy 10-15 évvel ezelőtt elindított befektetési alapnak a lezárásához kapcsolódóan immáron szükségszerűek.
Lineáris volt a piac fejlődése, mert az alapján, amit elmondott, itt 15 éve egy dinamikus fejlődésről van szó, vagy voltak azért megtorpanások?
Ugye ezt értik nagyon sokan félre a szabályozói környezetben is, de az átlag ember szintjén is, hogy itt semmi nem lineáris. Tehát a kockázati tőkének pont az ez a hoki ütő, a jelenséget jól leíró valami, ami először egy csökkenést, és utána egy szép lassú növekedést mutat. Tehát messze nem lineális növekedésről beszélünk, hanem egy kumulált növekedésről beszélünk, amikor a sok egyre több darabszámú befektetés egy idő elteltével átfordul, hogy egyre több darabszámú exitet látunk, illetve azt is látjuk, hogy azok az alapok, akik a második, vagy alapkezelői csapatok, akik a második, harmadik alapjukat kezelik most már, azok egyre nagyobb rutinnal, egyre több külföldi kapcsolattal dolgoznak, ezért egyrészt rengeteg a co-investment, ami nagyon jó és nagyon helyes, tehát ugye egyre többet látunk olyan, hogy külföldi befektetők egy-egy cég életének második, harmadik befektetői körében bekapcsolódnak, másrészt pedig azt látjuk, hogy ezek az alapok, akik itt Magyarországon működnek, egyre több már a kifektetésben is benne van, tehát egyre többen fektetnek be Magyarországon kívülre. Azt gondolom, hogy ez a cél, ha az izraeli példát nézzük, és nekem ez mindig a vesző paripám, hogy Izrael ezt csinálja nagyon jól. Gyakorlatilag a szellemi kapacitását, az alapkezelői szellemi kapacitását eladja a világba úgy, hogy a világból gyűjt tőkét, ő maga kezeli ezt a tőkét, és aztán ezt helyezi nem feltétlenül Izraelen belül, hanem sok esetben Európában, Észak-Amerikában, vagy a világon bárhol ezt fekteti be. Tehát azt a szellemi kapacitást, ami ott alapkezelői csapatok szellemi kapacitása, azt nagyon jó áron adja el. Ebben egy picit szerintem haladunk Izrael után, még messze méretben, még messze meg sem közel elítjük őket, de a minta, amit követünk az ez, jó irányba haladunk. Uh-huh.
És mit lehet elmondani a hazai befektetéseket illetően, a határon belüli befektetéseket illetően, milyen növekedési fázisban lévő cégek kapnak leginkább, vagy jutnak leginkább kockázati tőkéhez? Arra gondol az ember nyilván, hogy a kezdővállalkozásoknak van erre igazán szüksége, de azért gondolom nem feltétlenül csak.
Ugye itt nagyon színes képet látunk, mert ahogy említette, valóban a kezdővállalkozásoktól, tehát egészen korai fázis, pre-seed, seed fázistól egészen a nagy private equity ügyletekig minden megtalálható ebben a színes kosárban. Mindig az a kérdés, hogy kit kérdezünk. Tehát ha egy olyan vállalkozást kérdezünk, akinek nem sikerült jól a tőkegyűjtése, akkor ő ebben egy csalódottságot fog visszatükrözni. Ha mondjuk a Trezoritot kérdezzük meg, akiket ugye a Svájci Posta vett meg sok év jó működés után, ahol egy jó exit sikerült, ott pedig egy nagy örömöt fogunk látni, és egy nagyon sikeres eredményt fogunk látni. Az számomra teljesen egyértelmű, és ezt látom a Magyar Kockázat és Magántőke Egyesület tagjainál, tehát az alapkezelői csapatoknál is, hogy olyan cégeket érdemes fejlesztenünk, amelyek a termékeiket, szolgáltatásaikat itt Magyarországon hozzák létre, és külföldön adják el. Mert ez az a módszer, amivel magas hozzáadott értékkel tudunk magyar szellemi kapacitást külföldön értékesíteni, így lehet a nemzetközi piacra lépve komoly nemzetközi exiteket elérni, és komoly nemzetközi kivásárlásokat generálni. Magyarországon azért nagyon sok kockázati tőke alap deal zajlik, hát itt is látja a számokat, közel 40 milliárd forintnyi befektetés történt ebben az időszakban, és ebben rengeteg, nagyon színes a paletta, egészen kicsi cégek is, egészen kicsi angyal befektetői számok is benne vannak ebben, és az egészen nagy privát befektetői private equity dealek is.
Abban felfedezhetünk-e némi szabályszerűséget, hogy vannak különböző hullámok, különböző trendek, hogy most éppen mely iparág az igazán vonzó, nem szeretem ezt a szót használni, de mely iparág az igazán szexi a tőkebefektetők számára?
Tehát a COVID alatt láttuk, hogy minden, ami az életünk, az offline életünk digitális konverzióját segíti, az szárnyal, az repül, minden, ami az ellátási láncok rövidülését biztosítja, az szintén szárnyalat repült. Most a geopolitikai helyzetből adódóan minden, ami az energiahatékonyságot, energiatermelés függetlenségét, élelmiszer termelés függetlenségét segíti. Ezek mind nagyon trendi, nagyon menő dolgok, fölértékelődött a védelmi ipar is. Tehát természetesen
akkor ezek nagyon gyorsan reagálnak a körülöttünk lévő világra.
Abszolút, de azért azt látni kell, hogy ez ott jelenik meg, hogy látjuk ezeket a területeket, hogy ezek föl fognak értékelődni, akkor a befektetők elkezdenek erre figyelni, elkezdenek a vállalkozások is adott esetben fordulni ebbe az irányba. Tehát ez nem rögtön, ezek a számok, amiket itt lát, ez messze nem erről szól. Ezek sokkal inkább, mondom, az elmúlt 15 évnek az eredményességét mutatják. Ezek a mostani trendek pedig, ezek majd 5-10 év múlva hozhatnak szép eredményeket. Tehát azért azt látni kell, hogy a kockázat és magántőke befektetésnek van egy ciklikussága, egy alap általában 10 évig működik, ennek az első 2-3 évében helyez ki, a második 5 éves ciklusban mondjuk úgy, hogy portfóliót menedzsel, és az utolsó 2-3 évben pedig ugye mindent elad, azért ez világos, ez nem egy 2 perc alatt. Tehát ha ma egy befektető befektet egy védelmi ipari cégbe mondjuk, akkor mire abból ő kiszáll, és mire abból az az alap lezárul, amiben ő benne volt, azért az egy idő. Tehát itt soha nem hirtelen eredményeket látunk, hanem mindig egy időt. Egyébként ez az, ami nagyon nehézé teszi ennek az iparágnak a fejlesztését, hiszen azok az alapok, akik tőkét gyűjtenek, azoknak fel kell tudni mutatni referenciát ahhoz, hogy a befektetők az alapok alapjai, vagy éppen egy családi iroda, egy family office bizalommal legyenek irántuk, és ehhez pedig idő kell, időre van szükség. Ez az idő egy picit talán eljött most, tehát az elmúlt 15 évnek most mondjuk az exitek tekintetében látjuk eredményeit, és örülünk annak, hogy ez így lehet.
Eszter Elemért hallották, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület elnökét. 6 óra 57 perc van, 3 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. 7 óra után már egy lovas terápiáról lesz szó. Aztán jövünk Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíróval, a témánk Amerika.